Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Egy különös műfaj szerzője van a vonalban, Szávai Géza, aki dilógiát írt. Mindjárt elmagyarázza, hogy az mit jelent. Az életed Polc Allen, ez a címe a dilógia első részének. Alcíme az, hogy asszony a hátországban. Mind a címet, mind az alcímet meg fogjuk magyarázni, de kezdjük a műfajnál, Géza. Hogy mit is találtál ki, és miért, kedves barátaid emlékét ápolva?
Hát kezdjük mindjárt a könyvnek az alcímével, hogy asszony a hátországban. Én azt szerettem volna, hogy ez rímeljen Allen legfontosabb könyvére, ha lehet azt mondani, akkor a főművére, az Asszony a fronton. Hát ugye az asszony a fronton és az asszony a hátországban úgy együtt, vagy külön-külön is kialakít egy, és mutat egy képet a szerzőről, vagyis Allenről. Ami pedig a dilógiát illeti, hát az néhány ismerősömnek a fejébe is szöget ütött, hál' Istennek csak egyet, ugyanis a trilógia szót azt mindenki ismer, azt jelenti, hogy három kötetből álló könyv együttes. A dilógia az viszont kevéssé ismert, hiszen az két kötetből áll, általában, de mondjuk a Toldi dilógiát is emlegethetjük a gimnáziumi tanulmányainkból. Szóval a dilógia az azt jelenti, hogy két könyv, nem mondhatám azt, hogy ikerkönyv, mert hiszen az egyik Mészöly Miklósról fog szólni, a másik pedig Polc Allenről, és ez őket, mint házastársakat, úgymond ikeríteni nem nagyon szerettem volna, és ezért az ikerkönyv elnevezést is mellőztem. És úgy gondoltam magamban, hogy mind a kettőjükről kényszerülök írni egy könyvet, hiszen itt az elmúlt másfél évben eléggé el voltam egyfelé, betegség felé, és hát ilyenkor az ember ugyan mit tehet, fényképeket nézeket, mint a vén emberek, én sem vagyok már túlságosan fiatal, és hát fényképeket nézegettem, tengernyi fotón van, hiszen gyerekkoromtól fotózok, fényképezek mindent, ez nekem egy ilyen nem is hobbi, annál több. Mind a mai napig vannak még előhivatlan filmjeim, vagy 30 évvel ezelőtt készültek, és így tovább, és így tovább. Szóval nézegettem ezeket a fotókat, és rádöbbentem arra, hogy hát csak azok, amik Mészöly Miklósról, meg Polc Allenről, meg az együttesünkről készültek, hát azok ezrekre rúgnak, és kár lenne ezekből nem hát rendezni egy ilyen képsort, és akkor miért ezen elgondolkoztam, akkor már nem is rettentem meg a feladattól, hiszen képeket rakosgatni egy beteges idős pasi is képes, és akkor rakosgattam, és akkor rájöttem arra, hogy hát ha a képeket akarok közölni, a képhez kell képaláírás. És amilyet a képaláírásnál tartunk, akkor már ugye írás, és akkor egyből a prózaíró kezd mozorogni az emberben, és hát a következő lépés pedig az volt, hogy hát én házaspárokról egészen egyszerűen nem írhatok könyvet, hiszen az ember nem, az ember ugyan nagy általánosságban amúgy házasságban él, de ha az ember életéről, bármelyik ember életéről mondani akarunk valamit, akkor az azzal kezdődik, hogy az embernek egy élete van. Házassága több is lehet. És ezelől, e felől az egyetlen élete felől kell megközelíteni az illető személyiséget, és aztán rátalálunk persze egy bizonyos élet időszakban egy másik életre is, a társáira, a házastársáira, és akkor kikerekedik a kép. Tehát így akkor hirtelen belendültem, ami elég nagy szó volt betegen belendülni, de ez nekem jót tett. Kicsit úgy feladatnak is éreztem, hiszen a Mészői Porsz házaspárról elég kevés fotó kering, és hát megismerni őket az én, hogy úgy mondjam, vallomásos képaláírásomon kívül is szükséges. Hát akkor úgy gondoltam, hogy ebből a két kötetből, a dilógiából, ha elkészül a Mészői Miklósról szóló kötet is, azért mégiscsak kialakul egy trilógia, hiszen magáról a két ember együvé tartozásának házasságként megfogalmazott jelenségéről én külön nem írok, az az olvasó fejében kell összeálljon, egy szinte harmadik illuzórikus, nem valóságos, de az olvasó fejében valóságos életre kelő képé, könyvé, és talán ezt nevezhetném a dilógia kiegészítésének, lekerekítésének, és így lesz a dilógiából trilógia.
Géza, amikor az ember visszanéz képeket, különösen régi képeket, amelyek olyan időszakról készültek, amelyekre már nem emlékszik, vagy nem emlékszik annyira élesen, mindig észrevesz valami olyan részletet, amiről nem tudott, vagy ami most teljesen más fényben tűnik. Másképp áll össze a kép. Veled ez megtörtént, amikor ezeket a Mészői Polc dokumentumokat nézegetted?
Persze, ez egy, gondolom, hogy egy lélektani realitás, hiszen az ember valósággal elcsodálkozik. Én gyerekkoromban azért kezdtem fotózni, mert lejegyezni valamit, nem tudtam például gyorsírni. Világ életemben szerettem volna megtanulni a gyorsírást. Nagy prózaírók ismerték a gyorsírást, a gyors jegyzetelést, amivel aztán fölidézhették azt a képet, amit ezzel a gyorsírás felidéző erejével megteremthettek és visszaadtak. Például Móris gyorsírni tudott. Én nem, és akkor fényképezgettem, aztán azokat vagy előhívtam, vagy nem, de amikor fényképeket néztem, úgy egészen egyszerűen úgy rám omlott, beomlott a felidézett világ körülöttem, és mindig más és más részlete bontakozott ki, úgy, ahogy mondtad, viszont én ezt volt egy ilyen múlt század közepet táján egy ilyen pszichológusi kísérlet a Rorschach tesztekről. Tehát fényképeket mutogattak pácienseknek, és akkor azok hát valamiféle lélekállapotot megállapítottak és közöltek a pszichológusa. Na hát nekem ugye nincsen pszichológusom, hál' Istennek, vagy nem tudom, hogy hál' Istennek-e, hogy így van ez jó, de azt tudom, hogy a világ egyes részein státusszimbólum az, hogy valakinek legyen pszichológusa, mert akkor ezzel arra utalhat, hogy neki lelke is van. Hát lehet, hogy nekem lelkem nincsen, se pszichológusom, viszont óriási mennyiségű fotón van, és ezekhez így viszonyultam, így viszonyulok, és egyébként mindenki, minden egyes ember, és hát miközben ezeket a fotókat rendezgettem, rakosgattam könyvbe és szövegbe, illesztettem úgy, hogy a szöveg világítson rá egyik-másik fotónak azokra a részleteire, amelyek mások számára is érdekesek, fontosak lehetnek. Szóval ez az oda-vissza játék így kitágított bizonyos dimenziókat, és én örömmel tapasztaltam, és állapítottam meg, hogy gyakran megfeledkezünk arról, hogy mi már egy érzékelési és közvetítési élmény közvetítési világkorszak, két világkorszak határán vagyunk, hiszen egyre inkább fontossá válik az életünkben a vizualitás. Nem elsősorban újságokból jutnak el hozzánk a hírek, sőt, még a saját családregényünk is, a nagypapa huszárképét ugye csak vizuálisan tudjuk magunk elé idézni, és ilyen szempontból is nagyon, nagyon tanulságos volt nekem ennek a dilógiának a megírása.
Na de mi ennek láttad Polcelent, vagy mi volt az, ami Polcelentben eddig nem tűnt fel, vagy nem így láttad? Amikor azt mondtad, hát, hogy hú, ezt most nagyon rögzíteni kell, mert ezt nem tudja az olvasó, vagy nem érti.
Hát annak idején én, hogy is mondjam, a zsebemben mindig volt egy kicsi vagy nagyobb fényképezőgép, és én azt katogtattam. Volt Miklós is vonzotta nagyon a fényképezés, Mészöny Miklós. Neki volt egy ilyen prózaírói mániája a pontosság legaljára törekedni. Ezt sokszor meg is írta, és van egy tanulmánya a fényképezésről, különben a maga a fényképezés, mint aktus az írásaiban is igen gyakran jelen van, de volt egy meghalt egy amerikai nagyhírű, igen híres művészember, Warhol, és ez a Warhol kitalált egy ilyesmit, hogy kirak egy kamerát, de ez az pár évtizeddel ezelőtt, ma már ugye nem kell ilyen művészetelméleti elgondolásból kirakni kamerát, mert ott vannak a kamerák minden utcasarkon, minden plázában, minden vásáron, minden vendéglőben, és a többi. Tehát az, amit Mészöly annak idején megírt, hogy Warhol kamerái azóta már annak rendje módja szerinti ilyen közhelyé, rendkívül érdekes, ám de mégiscsak közhelyé váltak. Annak idején Warhol talán 8 órán keresztül, vagy nem, 24 órán keresztül filmezett, meg sem mozdította a gépet, és ami előtte megjelent, hát az mint rögzített valóság, mint filmszerű, és ugyanakkor rögzített valóság, hallatlanul érdekesnek tűnt, hogy mit rögzít a világból, és ezen mélázott el Miklós. Én vele már akkor is vitatkoztam, mert ő nem fényképezett, én fényképeztem, és azt mondtam, jó van Miklós, de mi van, hogyha a gépet időzítem, és földobom a levegőbe, hogy majd fölöttem, vagy 10-20 méterrel kattanjon el, és mondjuk a szomszéd kertjében fürdőző, napfürdőző lányokat fényképezze éle vele, és utána a lányok amúgy nem, de maga a lefénykép, maga a fényképük az ölembe húl. Akkor ezen így derültünk, de a viccen túlmenően is maga az el azóta is él. És hát amikor ezeket a képeket, vagyis ezeket a fényképeket úgy összeszedtem, és itt körülöttem mozognak, nyüzsögnek, élnek, és hallatlan erejük van, én ezt úgy nevezem el magamba, hogy felidéző erő. De ez bárki megtapasztalhatja, ha kinyit egy családi albumot, és megnézi mondjuk a nagymamáját, a nagymama fényképét mondjuk második, vagy harmadik, vagy ötödik gyereke születésekor. Megáll, és úgy hirtelen nincs olyan epikai, nincs olyan lírai mű, amely a pillanatnak egy töredéke alatt ilyen hallatlan erővel idézni fel egy ember számára egy teljes életet. Tehát zuhog, ez az élet Niagara. Ehhez persze kevés egy-egy ember életében a fotó, na de itt nálam hallatlan mennyiség, és hát annak idején nem törekedtem arra, hogy én fotózgassam, alent fotózni akartam a következők miatt. Ő kórházban dolgozott évtizedeken át, és engem világi életemben zavart az orvosok, különösképpen pedig a pszichológusoknak ez a begyakorolt páciens megnyugtató mosolya. Hát ez a mosoly, ezt én egy ilyen álságos álszának tartottam, és alennél ormértékben szervült, hogy valahányszor fotózták, akkor mindig a szép nőt keresték, és adták vissza benne, és én azt akartam, hogy egyszer ezt a páncért már törjem át.
És mi volt a páncél akkor, alatt?
Hát a páncél alatt egy nagyon riadt, rendkívül gazdag élettapasztalatokkal, és gazdag élettapasztalatai mellett is egy ilyen rendkívül riadt asszony, középkorú, már öregedő asszony, és egymás után exponáltam többet, és két fényképet bele is tettem a kötetbe, hogy ezt bárki ott megtapasztalhassa.
Ez furcsa ez, amit mondasz, ez a riadság, mert Polc Ellennel kapcsolatban, aki ugye erdélyi származású, átélte, kolozsvári, átélte a háborús erőszakok legborzalmasabbikát, őt megerőszakolták, és ebből hosszú évtizedekre származó betegsége és meddősége származott. Utána ugye tanatológiával, a halálpszichológiájával foglalkozott, társa lett egy rendkívül nehéz alkotónak, és az alkotói társlét a magyar irodalomban is egy önálló fejezet, vagy egy önálló, nem tudom, nem akarok nevet adni neki. Szóval, hogy mindezeket figyelembe véve, vele kapcsolatban az erejét szokták kiemelni. Te most a riadtságáról beszélsz. Ez hogy jön össze? Ez a...
Hát nézd, a riadt embernek a legnagyobb az ereje. Ezt becsület szó terhe alatt mondhatom, és bárki bárhol megerősítheti, hogy amikor sarokba szorítja az élet, a riadt ember ereje az fantasztikus, viszont a riadtságot, ez benne van az etológiai alkatunkban, embernek, állatnak, élőlénynek, hogy a riadtság a másik élőlény számára nem vonzó, hanem agressziót vált ki, ezért az értelmes, a bölcs ember az uralkodik a riadtságán. Tehát egy riadt szülő, aki fél attól, hogy nem tud vacsorát adni, nem tudom, 5 vagy 6 gyermekének, ezt a riadtságot nem közvetítheti az 5 vagy 5-6 éhes gyerek felé, és ezért mindig hallatlan pszichológiai erővel lemosolyítja, úgymond, és hát ez működött, nagyon-nagyon működött alenné. Aztán volt olyasmi, és én hiányolom, hogy ez az ilyen szép lány, szép lady fotóin, amire törekedtek, akik fotóztak, ez nem látható. Aztán volt Alenő, imádta a fotózást, hiszen gyerekkorában az egyik testvére ebből kereste a zseppénzét, hogy fotózgatott. Hát természetesen ilyen egyszerű, nem volt nagyítógépe, csak 6x9-es filmekről készített kontaktpapírképeket. De hát ez akkoriban eléggé közismert és megfelelő volt. és a Lennek így elég sok ilyen kamaszlánykori fényképe megmaradt nála, barátnőinél. És ő, én rólam is, én bárkinek odaadtam a fényképezőgépemet, az unokáim óvodáskorukban fényképeztek. Ma már ez természetes, hiszen kezébe vesz egy okostelefont, és fotót készít bárki. Ezért mondtam, hogy korszakhatáron állunk. Eddig volt olyan, hogy oral history, és ezzel ugye mindenki az elbeszélt életeket rögzítette, akkor talán mondhatnám, hogy lesz egy ilyen, hogy visual history, amiket már úgy látunk is egyik másik portálon, hogy vesznek egy embert, mondjuk Sophia Laurent, és akkor 3 perc Sophia Loren életében átfutnak kisgyerekkorától 70-80 éves koráig, és 3 perc alatt ez az élet átszüremkedik valamiféleképpen hozzá.
Hogyha ebből ezt a folyamatot, ezt az átszüremkedést végignéznénk, és a te könyvedet kézbe véve valamilyen értelemben meg is tesszük, akkor szerinted Polc Alennel kapcsolatban mi a nagy kép, vagy mi a kimerevített kép, hogy végül mi győzött? A riadtság, az erő, a riadtság elfolytása, a pózolónő, a nő, akinek az arcát igazából nem látjuk, mert nem akarta megmutatni, a nő, aki mindig ott volt és támogatott, a nő, aki nem lehetett elérni, vagy nem akartak elérni. Szóval, hogy mi a nagy kép szerinted?
Hát azt kell mondanom, hogy legalábbis számomra, aki én őt túlságosan jól ismertem, sajnos túlságosan jól.
Ez mit jelent?
Ezért ez azt jelenti, hogy egy fotón nem látom őt a maga teljességében. Ezért mondom, hogy sajnos. De hát édesanyámról is, hogyha egy fotót kellene kiválasztanom, nem tudok. Kellene 2-3, és az a 2-3 adná ki az ő lényét, az én felidéző vágyam kiszolgálására egyébként, ami a Lent illeti. Van a könyvben 3 fotó. Az számomra borzasztóan kényelmetlen volt, amikor készült. Ugyanis mentünk Ájlonkával Kisoroszciban az
a feleségeddel,
és én Ájlonkát meglöktem. Hát elég durva férfi mozdulattal, amit ilyen fiatal vagy középkorú tinók gyakran beengednek maguknak, mint én. Alen szikrázott a felháborodástól, és befordultunk az udvarukra, és mindjárt úgymond akcióba lépett, ugyanis az volt a kiváltó ok, hogy Ilona nagyon-nagyon jól tudja, hogy engem karon fogni nem lehet. Nem szerettem azt, amikor karon fognak. Ezért ő, ugye milyen az ember, hogyha társaságban van, pláne az asszony ember, hogy a társaságban van, gondolta, hogy Alen mellett engem nyugodtan karon foghat, mert úgysem jön ki belőlem a dúvad. Hát kijött belőlem a dúvad, és leráztam, és egy kicsit meglöptem. Erre Alen egy egész egyszerűen szikrázott. És bementünk, nem szólt semmit, csak láttam rajta, hogy fuldokolom érektől, és a dűktől. Tehát ezt nem lehet megengedni. És akkor bementünk az udvarunkra, és azt mondta, hogy Ájlonka, csinálj rólunk egy képet. És odaadtam a fényképezőgépet Ilonának, és Alen oda ráncigált a virágok elé, karon fogott, na most mit csinál Gézet, Alent is nem lökhetem el, hogy is mondjam, édesanyám szokott még nagy ritkán ilyen gyengébb pillanatomban elkapni és karon fogni. A lényeg az, hogy ilyen katonásan, mint egy óvodást, maga elé állított, karon fogott, és Ilona lefényképezett. De ez nem elég, nem volt elég Alennek a büntető akcióhoz, hanem azt mondta, hogy most én csinálok rólatok egy képet. És akkor elvette Ilonától a fényképezőgépet, és azt mondja, és mi egymás mellé álltunk, és azt mondja Alain, ellentmondás nem tűrő hangon, hogy Ailonka, fog karom. És akkor Ailonka engem karom fogott. És akkor Alain ezt lefotózta. És mindkét fotón látszik annak a 40-es dúvadnak az a morcos pofázmánya, aki akkor voltam, és aki ezeket az intim karonfogásokat egészen egyszerűen nem tudta elviselni. Na aztán ezt a pszichológiai helyzetet fel is kellett oldani. Azt mondja erre Alain nagy kegyesen, na akkor most maga is csináljon rólunk egy fényképet. És akkor beálltak oda egy ilyen virág, úgy neveztem el, hogy virág Arc de Triomphe, tehát virág diadadil, elé mind akik győztek, és akkor én készítettem róluk egy fényképet. Szóval ezeken a fényképeken, hogyha a szemlélő azt is tudja, hogy hogyan, miként készültek, és ha lenne róla gyakran mondják, hogy erőszakos volt. Szerintem nem, de hát ez az erőszakos, szelíd erőszakos oldala, arckifejezése ebben a három fotóban fantasztikusan benne van. Ezt csupán csak azért mondtam, hogy a statikus fotó, mert minden fotó ugye statikus, egy ki merevített valóságszelet, azért egymás mellé helyezve 3-at, 4-et, 5-öt, az már a metszetekből, az időmetszetekből hallatlan erővel tudja felidézni a nagyon furcsán, érdekesen, meghatóan, ijesztően múló időt.
Géza, hosszan-hosszan tudnálak hallgatni, és nagyon bízom benne, hogy hallgatóink átadták magukat ennek a beszélgetésnek, és folytatják majd a veled való kalandozást, meg a Polc Alainnel való kalandozást, úgy, hogy elolvassák az Életed Polc Alain című könyvedet. De hát sajnos időhiány miatt le kell zárjuk ezt a beszélgetést. Egy kérdést muszáj még megkérdezzek mindezek után. Mire jöttél rá? Miért nem bírod, hogyha beléd karolnak? Ezután a fotós játék után.
Hát most már elviselem, sőt meg kell mondanom, örülök, amikor az unokáim belém karolnak. Lévén, hogy 70 esztendős fiatalember, már nem túlságosan fiatalember vagyok, bizonyára annak is örülnék, hogyha a szép lányok belém karolnának. De annak idején én az intimitás lényegét abban láttam fiatal koromban, 20 éves fiúként, hogy bensőségesek és egymás számára vagyunk megmutatkozó intimek. Tehát az intimitásunkat nem visszük ki nyilvános pózokba. És én ezt a nyilvános pózolást láttam a karonfogás túlságosan művi ösztönszerűségébe, egyúttal birtoklási vágyat is láttam ebben a nők részéről. Nézd, kivághatod, ami most következik.
Nem fogom, úgy mondjad, hogy nem fogom.
Én fiatal koromban is megkérdeztem a haverektől Kolozsvár utcáin, hol a szép hölgyek szorítottak neki minket a bentlakás kerítésének, hol mi a szép hölgyeket, és mindig megkérdeztem, hogy te, most már te a közönségnek csókolózol, vagy magadnak csókolózol? Élénk differencia. Én például nem szerettem volna az utcán csókolózni, ne talán a villamoson csókolózni, az engem 20 éves koromban ellenszenvet kertett, bár megértettem, hogyha nincs máshol, akkor az ember ott rejti meg ezt a fontos dolgot, ahol éppen lehetőséget lát erre, hiszen egy diáknak nem sok lehetősége volt, de attól függetlenül én az elvet akkor fontosnak tartottam. Édes barátaim, drága dulcineáim, magunknak, neked, értem, ketten egymásnak csókolózunk, nem a nagyvilágnak mutatkozunk. Hát azóta ez a véleményem hát sokat kopott, sokat pallérozott rajtam az élet, és most már sokkal megértőbb vagyok természetesen, de jeleznem kellett, hogy emögött a világba harsogó intimitás mozzanatok helyett én egy szerényebb, visszahúzódóbb, lehet, hogy nem helyes a szó, de emberibb bensőségre vágytam.
És attól sem tartasz már annyira, hogy birtokolni akarna valaki?
Hát ez nagy baj. Sajnos.
Már, hogy nem tartasz tőle? Vagy attól, hogy...
Azt hittem, hogy megállapítod, hogy már attól sem kell tartanom, hogy valaki birtokolni
akar. Nem, hogy félsz-e még attól, hogy birtokolni akar valaki?
Hát kár, hogy nem vagy itt, is nem nézhetek mélyen a szemembe, és nem mondhatom azt, hogy nem félek, Boróka.
Tudod, milyen az emberi hang? Még a látvány, most így egy fotós könyv után el kell árulnom neked, még a látványnál is közelebb hoz egymáshoz bennünket. Ezért.
Akkor most mosolygunk.
Nagyon mosolygunk, nagyon hálás vagyok, hogy ennyire közel jöttél hozzánk, itt a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain, hallhattuk a hangodat, és aki látni is szeretné a Polcelán könyvedet, az vegye kézbe, és adja át magát a látható élménynek is, és az olvasható élménynek is. Köszönöm szépen még egyszer, hogy hallottunk, Géza.
Én is köszönöm, és üdvözlöm a hallgatókat.
Hallgatóinkat pedig arra bíztatom, hogy hallgassák vissza beszélgetésünket a hangtárunkból, és írják meg nekünk olvasmányélményüket, véleményüket a honlapunkra, vagy akár személyes szakmai Facebook oldalamra is. Az emberi hang erejében és szeretetében bízva üdvözlök mindenkit, kellemes rádióhallgatást, szép estét, Parászka Borókát hallották, viszont hallásra!